95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Játszóteret és pihenőparkot alakítottak ki Egerben a Rózsa Károly utca végén. Elkészült a Hevesi Vármegye székhelyen, a Maklári Homok utca kereszteződésében az új gyalogos átkelőhely. A Neoton Família sztárjai szeptember 6-án adnak koncertet a Szépasszonyvölgyi Szabadtéri színpadon. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Még 2022-ben fogalmazódott meg az a javaslat Egerben a Hajdúhegyen élőkben, hogy jó lenne egy pihenő sportpark, ahol a nagyobb gyermekek is játszhatnak a kisebbekkel együtt. Még az elmúlt évben elkészült a terep rendezése az Ekvi területén lévő zöld területnek, mondta el Orosz Ibolya önkormányzati képviselő, hozzátette. Akkor még csak néhány pihenőpadot és egy tégbólasztalt sikerült felállítani. Viszont elindult egy pályázat a Városi Sportiskola jóvoltából, így mára már úgynevezett erősítő eszközöket a nagyobbaknak, a kisebbeknek pedig egy komplett mászó eszközt csúszdával is kihelyeztek. A közösségi park minden nap 9 órától 20 óráig tart nyitva. Egerben a Rózsa Károly utca végén az Ekvi területén átadtak egy sport és szabadidő parkot. Mi ennek az előzménye, hogy ezt kialakították itt?
Minden egyes alkalommal azokat a feladatokat igyekszem végrehajtani, amelyeket a körzet lakóitól kapok. A kampány során is ez így volt, nem voltak üres ígéreteim, mindig elmondtam, akár polgármester jelöltként, akár képviselő jelöltként, hogy mit szeretnék, milyen javaslatot kaptam, és azt is elmondtam, hogy miből, hogyan és kivel tudom ezeket a feladatokat elvégezni. Így történt ez a sportpark esetében is. Még 2022-ben fogalmazták meg a lakók, hogy a pici játszótér mellett milyen jó lenne egy olyan közösségi kis park, ahol nem csak a pici gyerekek, de akár a nagyobb tesó is játszhat. Így született meg az ötlet, tavaly elkezdődött a terület rendezése, padok kerültek ki, sőt faültetés is történt, nagyon szépen állnak ezek a fák, és az idén pedig megvalósult ez a kis közösségi park, sportelemeket helyeztek el, illetve egy kisebb gyerekeknek való eszközt, de van tégbólasztal, tehát kicsik, nagyok, szülők együtt, közösen tudnak akár sportolni, pihenni, kikapcsolódni.
Egy körbe kerített területen, egy biztonságos területen állunk most. Milyen feltételekkel használhatják ezt az egriek?
Reggel 9-től este 8 óráig tudják használni ezt a területet. Tehát ez egy zárt játszótér, de a kapu ebben az időtartamban nyitva lesz, és nem csak a hajdúhegyiek, de a városból bárki használhatja ezt a kis parkot.
Mennyibe került ez a beruházás?
Az úgynevezett képviselői körzeti alapból az elmúlt évben kb. 2.800.000 forintot biztosítottam a terület rendezésére, kiegyenlítésére, faültetésére, padok elhelyezésére, a kerítés felállítására. A Városi Sportiskola pedig eredményesen pályázott a sporteszközök és a játszótéri eszközök felállítására, tehát ez egy hármas együttműködés, hát és természetesen a lakókat nem szeretném kihagyni, hisz az eredeti javaslat tőlük származott, tehát így négyen együtt közösen valósítottuk meg ezt a kis pihenőparkot.
De itt mellettünk az Ekvi területén egy sportpálya is látható, ezt is használhatják ezen túl az egriek.
Igen, egy egyszeri regisztrációt követően minden regisztráló kap egy plastikkártyát, és használhatja a kosárlabdapályát, illetve a kézilabdapályát. Ez kiváló lehetőség családoknak, baráti társaságoknak, és nem csak a Hajdúhegyről, hanem a város egész területéről. A futókör is mindenki által használható, ez egy kiváló salakos pálya, nagyon sokan használják, és én buzdítok arra mindenkit, hogy a jövőben is fussanak itt.
Elkészült a Maklári Homok utca kereszteződésében kialakított új gyalogátkelőhely. A részletekről Farkas Attillát, Eger alpolgármesterét, a körzet önkormányzati képviselőjét hallják.
Egy olyan újabb fejlesztés valósult meg a városban, ami hosszú évek óta indokolt és szükséges volt. Emellett a Makári úton közlekedők is több alkalommal keresték az önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy szükséges lenne azon területen egy gyalogátkelő helyet kialakítani. Ugye a Homok-Maklári kereszteződésében megvalósuló gyalogátkelő tervezése a kertészúti projektnek a része volt, azonban az akkori kivitelezés során ez nem valósult meg. Most szükséges volt a terveket felülvizsgálni, illetve az új szabályozás miatt a világítást és a mozgássérültek számára a kivitelezés során ugye a terveket aktualizálni. Ugye ez elkészült, és így itt ott megvalósulni teljes egészében önkormányzati forrásból ez a beruházás. Na, az önkormányzat elkötelezett egyébként a gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételéért. Az elmúlt két évben 5 gyalogátkelőhelyet építettünk a városban, illetve 2 újnak a tervei a napokban készültek el. A kivitelezés itt is hamarosan el fog indulni. Az egyik a Csiky Sándor utcán lesz a Pitlis Múzeumnál, a másik pedig a Szalapart utcán.
Lebukott Heves vármegyében egy szoftverkódokkal feketéző eladó, aki a revízió hatására végül nem csak az adószámot váltotta ki, hanem azóta előre már a hirdetésében kéri a vevői adatokat a számlához. Mondta el Paskújné Pifkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan ellenőrzi a különböző portálokon, közösségi oldalakon kereskedőket. A gyanús, üzletszerűnek tűnő profilok mögött eladók online próbavásárlásra és helyszíni ellenőrzésre is számíthatnak. Így bukott le Heves vármegyében egy szoftverkódokkal feketéző eladó is, aki a revízió hatására végül nem csak az adószámot váltotta ki, hanem azóta előre már a hirdetéseiben kéri a vevői adatokat a számlához. A NAV Heves vármegyei munkatársai egy műszaki cikkek adásvételére szakosodott, online platform értékesítőit ellenőrizték. Egyikük irodai és szórakoztató programokhoz aktiváló kódokat kínált. Nem csak fizetett hirdetéseivel, hanem csaknem 1500 pozitív értékelésével is kitűnt a profilok közül. Az üzletszerűség ezekkel a paraméterekkel már önmagában valószínűsíthető volt. Az ellenőrök a gyanú igazolására online vásároltak a hirdetőtől. Az eladó az adásvételkor és utána sem kért vásárlói adatokat, és a fizetésről sem állított ki bizonylatot. A navosok ezért az üzlet lezárultával lakhelyén keresték fel. A hirdető elmondta, hogy 2020 óta árulja a szoftverkulcsokat, amiből havonta nagyjából 200.000 forint bevétele származik. A vizsgálat azonban kiderítette, hogy csak az elmúlt egy évben 9 millió forintnál is több bevétele származott az értékesítésekből. Az ellenőrzés hatására az eladó legalizálta tevékenységét. Adószámot váltott ki, és értékesítései után számlát is ad a vásárlóinak. Sőt, hirdetéseiben azóta külön kiemeli, hogy az eladás számlás és jó előre kéri a vevői adatokat is. Múltbéli jogsértéseiért ettől függetlenül mulasztási bírságot kell fizetnie, és a NAV utólagos adóellenőrzést is indít nála a korábbi évek adózatlan bevételeinek tisztázása miatt.
Bemutatták Egerben a Szépasszonyvölgy szabadtéri színpadának új logóját, weboldalát és minden idők legnagyobb szabású programját. A Neoton Família sztárjai szeptember 6-án adnak koncertet a Szépasszonyvölgy szabadtéri színpadán. Csepregi Évát, a Neoton Família énekesét kérdezzük.
A Neoton Família sztárjai Egerben újra fellépnek itt a Máraiban. Mivel készülnek erre a fellépésre?
Hát a mi zenekarunk az gyakorlatilag mindig egyfajta best-of-ot játszik. Úgy gondoltuk, hogy egy-egy dal kivételével azért a nagy slágereket fogjuk ide is elhozni. Ugyanakkor tényleg mindig egy ilyen misszió, hogy beemeljünk egy-két olyan dalt a műsorba, ami a régi időket idézi. Most is van egy például, ami történetesen az én anyukámnak volt a kedvenc dala. Ez az Egyszer megértelek című dal, ami egy ilyen, olyan, mint egy mantra, ami annak idején a 81-2-ben született, és ugye arról szól, hogy csak menjünk előre, és legyünk híresek, és tegyünk ezért a világért. Ugye az van benne, hogy én a földön ismeretlen nem maradok, tehát ezt olyan jó volt akkor énekelni, és hát ezt most is beemeltük a műsorba. Egy kicsit más lesz a látvány, mert más animációk lesznek, lesz egy jó pofa, ugye most a 220 felettel indulunk, és a Szújó Zoli konferál be minket a Letfalról. Lesz egy teljesen új dobszóló, ugye a Dávid fiamnak mindig van egy ilyen halftime show-ja, és az is egy ilyen megújult. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a közönség azért tényleg a nagy slágereket várja, és ezt meg is kapja itt Egerben.
Több útszakasz újul meg a következő időszakban Putnokon. A részletekről lakossági fórumon számoltak be a napokban. Tamás Barnabás polgármestert hallják.
Jó lenne, ha egyszerre minden utat fel tudnánk Putnokon újítani, de tudjuk, hogy ez lehetetlen. Viszont elérkezett az az idő, amikor 8 útszakaszt tudunk felújítani, és tényleg vannak olyanok, amit már nagyon régen lett elkészítve. Viszont nekünk az az érdekünk, hogy egyre több olyan pénzt szerezzünk meg, amiből utakat lehet rendbe tenni. Tudjuk nagyon jól, hogy azért voltak olyan szakaszok itt ebben a városban még jó pár évvel ezelőtt, hát mondjuk én már nem beszéltek, ahol már 30 éve vagyok polgármester, tehát nyilvánvaló, hogy ami akkor nem volt, és csak utána lett, már az is felújításra szorul. Viszont, hogyha azt vesszük alapul, hogy az országot járva jóval nagyobb városokban is elő szoktam fordulni néha, és nem akarom itt a városneveket sorolni, de van olyan település, sőt olyan kerülete a fővárosnak, ahol mindössze 70%-a pormentesített az utaknak, és a többi vagy földút, vagy makadámút. Tehát akkor mi nem panaszkodhatunk, hogyha mi 90% fölött vagyunk abban, hogy a mi útjaink portalanítottak. Na de hát nem is ez a lényeg a dolgnak, az a lényeg, hogy most elindul egy felújítás, szakasz már is kezdődött, ami azért is öröm számunkra, hogy minél hamarabb be fog fejeződni, és láthatjuk a fejlődést ezeken a dolgokon, ahol meg új utat kell építeni, itt a motorkánál ott meg hozzájárulunk legalább ahhoz, hogy a kastélyben lévő foglalkoztató egységet meg tudják most már busszal is közelíteni. Már marják itt az aszfaltot, ami azért is fontos, mert nyilván, hogyha ezek az előkészületek megvannak, és hogyha nem 120 napot vesz igénybe egy beruházás, ha csak 60 vagy 70 napot, az nekünk jó. Én bízom benne, hogy mindenki elégedett lesz azzal a munkával. Örüljünk annak, hogy a város vagyona nő, fejlődik azzal, hogy új utakat kapunk, csapadékvízelvezetést teszünk. Tehát az útra tudtunk pályázni, a csapadékvíz vagy bármire, azok mind a mi vagyonunkat gyarapítják.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn erőteljes gomoly felhő képződésre kell számítani többfelé, akár több hullámban, záporral, zivatarral. Az intenzívebb cellákat helyenként felhőszakadás, jégeső is kísérheti. A déli-délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarban viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn délutánra általában 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, de az északnyugati, északi tájakon ennél hűvösebb lehet az idő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. június 9-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunk tartalma. Beszámolunk a Stuttgarti gasztronómiai olimpiáról, és bemutatjuk Tóth Lászlót, a kisújszállási Illési Sándor Baptista Középiskola cukrász alapvégzettségű igazgató helyettesét, aki több éremmel tért haza a versenyről. Rizsből készített képéért ezüstéremmel jutalmazták. Együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora és a Robert Bosch Kft. Ügyvezető igazgatója. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. A beszélgetésünknek az a témája, hogy legutóbb 2024. február elején Stuttgartban egy gasztroolimpián érmekkel tért haza, majd erről fogunk beszélgetni, rátérünk erre is a beszélgetés során. De kezdjük azzal, hogy ön cukrász, ez egy szakközépiskola könyvtára jelenleg, ahol beszélgetünk. Annak idején a pályaválasztásnál miért ezt a területet, szakmát választotta, mi a cukrász szakmának a szépsége?
Hát lehet, hogy hihetetlen lesz, de itt volt hely. Régen még oda vettek fel szakmunkásképzőbe, ahol 4 gyakorlati helyről tudtunk vinni befogadó nyilatkozatot, és ez úgy alakult, hogy éppen egy cukrász termelőüzem főnöke fogadott. Ami ugye Szent István Rádió Eger, hát Egertől nem messze volt, mert én Mezőnyáradon éltem egészen sokáig, és ott végeztem az iskoláimat, Miskolc, illetve Mezők keresztesen volt a gyakorlati helyem.
És akkor ez azt jelentette, hogy meg kellett szeretni a cukrászatot?
Igen. Rádióadás, tehát nem látható, de amúgy látható, hogy van nyoma a cukrász szakmának az elmúlt évek alatt.
Ez azt jelenti, hogy nagyon szereti akkor az édességet.
Hát igen, szeretem.
És melyik a kedvenc süteménye?
Hát igazából nem tudnék így egyet kiemelni a sokból. A fagylalt is teljesen rendben van, a somlói galuska is, vagy a képviselőfánk, de ezek még a hagyományos süteményeket mondanám, illetve azt mondanám, hogy a anyukám süteménye az mindig jó.
Az évtizedek alatt a cukrász szakma hogyan alakult át? Ugye itt már, ha bemegyünk egy pékségbe, van mindenmentes pékség is, hogy csak így a köznyelven nevezzük ezeket az üzleteket. Milyen átalakulásokon ment át a cukrász szakma?
Egyre bonyolultabb lesz ez a szakma, ahogy én figyelem és nyomon követem a szakmai előmeneteleket. Régen azért az alaptésztákkal tisztában kellett lenni, a tanulókkal, krémekkel, bevonóanyagokkal, most pedig már egyre több olyan anyag van, és egyre nagyobb az elvárás azok iránt, hogy glutén, laktóz vagy egyéb mentességet élvezzenek ezek a sütemények. Én még a hagyományos régi vonalat képviselem és vallom magamnak. Én azt mondom, hogy egy jó pozsonyi kiflit, egy mákos beiglit tudjon készíteni a diák, a többit pedig majd megtanulja azon a helyen, ahol gyakorlaton lesz.
És ugye ez azt is jelenti, hogy akkor az alapanyagoknak a skálája is szélesedett, illetve akkor minőségben is nagyobb változások történtek?
Alapanyagok skálája az szélesedett, sok esetben azt mondanám, hogy nem biztos, hogy a minőség javára módosultak ezek a változások. Régen a cukrászok a vajas tésztához vajat használtak, most már ilyen leveles vagy húzó margarinnal dolgoznak, és ízében nem ugyanaz a kettő.
Ahhoz, hogy valaki cukrász legyen, és szép süteményeket és finomakat is tudjon készíteni, azért gondolom kézügyesség is kell?
Igen, kézügyesség, szép érzék, kitartás, állóképesség, ami talán a szakmát jellemzi a legjobban.
Most itt az iskolában például mi a trend, tehát kik jönnek cukrásznak, kik tanulnak cukrásznak?
Nagyon jó a kérdés. Sokan jönnek olyanok, akik tényleg szeretnének sütni, de vannak közöttük olyanok is, akik még nem egészen tudják, hogy mik akarnak lenni. Abból a szempontból a mostani képzési rendszer talán egy picit jobb, hogy a 9. évfolyamon mindenbe bele kóstol. Tehát szó szerint a cukrászatba, a szakács szakmába, a pincérkedésbe, és a 9. végén kell tényleg eldöntenie, hogy cukrász vagy szakács vagy pincér szeretne lenni. Így talán nagyobb lesz a elkötelezettsége, köteleződése is a szakma iránt.
Megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogyan él a babcik az árvalány, figyeljenek jól rejem, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekük a kezükbe torta van, azért sírom el magam, mivel ahhoz sose jutok én. Jaj, de jó a habot sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalom. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél kifli az uzsonnám. S közben jó édes krém illata tál felé. Jaj, de jó a habos sütemény. Édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek, és ezért, ha álmodik a babcika, egy színarany taxiba beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie, aki árva és egyedül áll. Jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél kifli az uzsonnám. S közben jó édes krém illata tál felé. Jaj, de jó a habos sütemény.
Folytatjuk beszélgetésünket Tóth Lászlóval, a kisújszállási Illési Sándor Baptista Középiskola cukrász alapvégzettségű igazgató helyettesével, gasztroolimpikonnal.
Hogy említettük előbb a kézügyességet, és a felvezetőben is mondtam, hogy ön gasztroolimpiákon már részt vett és eredménnyel szerepelt. Ugye a nagykunságnak egy jellegzetes növénye a rizs. Erről már korábbi riportokban beszámoltunk, és ahogy ide jöttünk a könyvtárba, ön már mutatott egy önáltal készített rizsképet. Ennek ez a szak megnevezése?
Hát a, hivatalosan, amikor le kell adni a nevezést az olimpiára, akkor olyan kategóriaként szerepel, hogy nem rizs, hanem mag és fűszerfestés kategória, és a rizs a maghoz az teljesen jó.
Hogy kezdett el ezzel foglalkozni? Mi volt az alapötlet?
Nem volt sok szabad idő, de ezt talán lehet úgy végezni, megkészíteni, ami kevés, nem azt mondom, hogy piszokkal jár, de igen. Előtte az előző versenyeken én cukortraganttal indultam, tehát ami pólcukor, zselatin, és abból készültek a dolgok, viszont azt csiszolni kellett, fúrni kellett, faragni, ragasztani, az több ilyen szennyeződéssel járt, míg magát egy rizsképet, ott esetleg ami rizs lepereg a földre, azt kellett összetakarítani.
És például ezt a bagoly motívumot mi alapján választotta ki, miért pont bagoly?
Hát kisúszálláson abban az évben nagyon sok bagoly volt, a hírekben is szerepelt, hogy itt a szomszéd középiskolának a parkjába, vagy a városnak a parkjába rengeteg füles bagoly beköltözött. Valahonnan onnan sugalmazódott ez az ötlet.
És akkor avassuk be a hallgatókat a technikába, tehát először meg kell rajzolni, vagy hogy készül egy rizsszemekből egy ilyen kép?
Először papír alapon születik meg, ehhez már a számítástechnika ez sok segítséget nyújt, mert grafikai programokkal vagy egyéb ilyen szoftverekkel megvan az alap, utána pedig a ki van nyomtatva, akkor pedig át kell vinni ezt a képet a magára a hordozóanyagra, amire fel van ragasztva. A rizskép az most történetesen egy bútorlap volt.
És akkor mondjuk megvan így a bagolynak a sziluettje, és az, hogy már milyen színű rizs, meg milyen minőségű rizs kerül a képre, azt már nyilván ön dönti el.
Igen.
És ez a bagoly képez hány ezer darab rizsszemből készült?
Hát konkrétan én nem számoltam, a tanult kollégáim, ők azt mondták, hogy olyan 150 ezer szem rizs van rajta, én elhiszem nekik. De ha valaki nem, akkor itt van, tehát lehet számolgatni.
És milyen fajta rizsből készült, mert ugye itt a színekkel is variált?
Olyan rizs ez, ami a kereskedelemben kapható. Tehát vörös rizs, fekete rizs, a hagyományos fehér rizs, a fehér rizsnek a különböző változatai, párolt barna rizs, ami szintén egy külön van, illetve a kisújszállásról híres az indián rizs, ami szintén felhasználásra került.
Csipesszel, vagy hogyan helyezi föl ezeket a rizsszemeket?
Egy műszer is csipesszel, és a ragasztóanyag pedig ugye itt a versenyeknél előírás, hogy ehető anyagot tartalmazhat csak a mű, tehát fagylal stabilizátorral van felragasztva.
Tehát akkor maga a képfelület van bekenve ragasztóval?
Végül is oda fog ragadni, igen, de egyen, tehát soronként van feltéve a kép, és akkor a képre is van ragasztó nyomva, illetve magára az alsó sor rizsre is, hogy egymáshoz is tapadjanak, ne csak egymás mellé legyenek.
Ehhez akkor óriási türelem is kell.
Igen, ez inkább ilyen türelemjáték. Kitartás az kell hozzá.
És például ez a képez hányszor hanyos, és mennyi idő alatt készítette el ezt a bagolyt?
Ez a bagoly kép, ez egy 80x60-as kép. Hát ez egy olyan 5-7 volt körülbelül, itt az idő egy picit sürgetős volt 2018-ban.
És ezt is pályázatra készítette, vagy ezzel is olimpián részt vett?
Ez világbajnokságon volt, Luxemburgban, oda lett elkészítve.
És milyen díjat hozott?
Ez aranyérmet.
És ez egyébként egyedinek számít például egy ilyen világbajnokságon, vagy más is nevez például ilyen technikával?
Voltak mások is. Most, amit tapasztaltam talán, hogy egy picit ez most már ilyen kifutó technikának számít. Ezelőtt 8 évvel még sok ilyen rizskép volt. A mostani Stuttgarti olimpián már egy olyan 5 darab volt talán, ha jól számoltam, és ez most tényleg így már visszafelé megy.
Sok volt,
Tóth László a Stuttgarti Gasztronómiai Olimpiára 2024-ben szakács artisztika kategóriában egy 60x95 cm-es rizsképet készített, amely Csőrikét, a térség ikonikus helikopterét ábrázolta. Ezt a zsűri ezüstéremmel jutalmazta. Valamint egy 70x80 cm-es fűszerfestménnyel is indult a versenyen Tóth László, amelyért bronzérmet kapott. Folytatjuk beszélgetésünket Tóth Lászlóval, a kisújszállási Illési Sándor Baptista Középiskola cukrász alapvégzettségű igazgató helyettesével, gasztroolimpikonnal.
Most pedig a Stuttgarti olimpián a Csőrikét, a helikoptert készítette el, illetve egy fűszerfestmény is készült, akkor erről is kérem, hogy beszélgessünk. Tehát a Csőrike itt ugye ennek a térségnek egy tipikus helikoptere?
Ez egy ikonikus helikopter. Még 10 évvel ezelőtt voltunk a repülőmúzeumban a családdal, és akkor tetszett meg, hogy szépen ki volt festve, még akkor nem láttam ilyet. Most pedig, hogy a Szolnoki Repülőmúzeummal van kapcsolatunk, mert tanulóink is vannak gyakorlaton, így megkerestük a repülőmúzeumot, hogy esetleg mit szólnának ahhoz a gondolathoz, hogy még egy Csőrike lenne a reptárba, rizsből.
Hány ezer rizs szemből készült?
Ezt sem számoltam, de ez is megközelíti ezt a 150 ezer darabos számot. Itt annyi volt a különbség, hogy itt állítva is volt rizs, illetve fektetve is, meg kötésbe rakva is, tehát picit módosítani a technikán, hogy nem mindig ugyanazt mutassa az ember.
Ezzel, ha jól tudom, ezüstérmet nyert.
Igen.
Igen. Illetve a fűszerfestmény az mit ábrázolt, és azt hogy kell elképzelni?
4 évvel ezelőtti olimpián azt hozta fel a tisztelt zsűri, hogy, tehát, hogy 3D nem annyira jelenik meg az alkotásokba. Hát ugye egy festménynél az én gondolatom szerint még az mindig 2D-s, de próbáltunk valamit újítani, és így alakult ki az, hogy két oldalról nézve a fűszer festmény, az kettő képet mutatott. És hogy honnét eredt ennek az ötlete? Hát ugye a Csillagok háborúja, mint a kultikus film sorozatból.
És milyen fűszereket használt fel?
15 féle fűszer, ami szintén megkapható a kereskedelmi forgalomban, tehát a borstól kezdve a fekete köményen, a szömölcén keresztül a mustármag, és még piros paprika, ez mindenképpen, ugye, mint magyar jellegzetes fűszer, babérlevél, őrölt, kurkuma, curry, fekete bors, fehér bors.
Akkor itt tulajdonképpen a színekkel is tudott játszani.
Így van, tehát direkt arra próbáltam helyezni a hangsúlyt, hogy minél színesebb legyen a kép, és minél több mindent mutasson meg. A wasabi egy nagyon szép zöld szint eredményezett például, és meg se gondoltam róla, hogy por alakjában kapható, és nagyon jó színez.
És ezen az olimpián mások is indultak akkor fűszerképekkel?
Magyarországról nem, a világ más versenyzői közül igen. De konkrétan nem milyen típusú fűszer kép volt, illetve ők a fűszer alatt már a fűszer kivonatot is ide sorolták, tehát ugye gél állagú fűszerekkel dolgoztak.
Ezeket az alkotásokat hol készíti el ön?
Otthon a szobába, irodába. Tehát otthon készül minden, és tehát van egy külön szoba. Akkor az nem zavar senkit, ha tényleg leesik a rizs a földre, vagy éppen másfél hónapon keresztül fűszer illat van még a szobába, így otthon készülnek.
Egy-egy ilyen olimpián így szakmai tapasztalatot ön mit tudott gyűjteni, mit lehet ellesni másoktól?
Én próbáltam arra figyelni, hogy mi az, ami még nincs. És láttam még olyat, amit meg lehetne valósítani, mert talán 2 év múlva vagy 4 év múlva sikerül kivitelezni.
Magyarországról mások is részt vesznek egyébként ilyen gasztroolimpián?
Igen, jelenleg egy olyan 40-en voltunk az idén Stuttgartban, és azt kell mondani, hogy szép eredménnyel szerepeltek a magyar versenyzők.
És esetleg akkor a többiek alkotásáról egy pár szót mondana, hogy ők mivel készültek, tehát hogy mennyire széles ez az olimpia?
Szakács kollégák voltak, akik melegen elkészített, de hidegen tálalt alkotásokat, tehát főztek egy ötfogásos menüsort, illetve fingerfoodokat készítettek. Az ő versenyprogramjuk ez volt. Szakács artisztikában még volt, aki sajtfaragással indult, tészta szobor készítéssel, vagy tésztából készített alkotással voltak. A cukrászok artisztikai munkája szintén széles körül, a cukorvirágok, ami most nagyon trend, de bejöttek a figurás forma torták, illetve a hazánkban ugye népszerű a grillázs, amit odakint külföldön nem igazán ismernek, nem nagyon tudnak hova tenni, de voltak a kollégák, akik ezzel indultak és eredményt értek el.
Akkor ez igazán látványos olimpia.
Így van, tehát 10 csarnok volt, ami összesen egy olyan 120 ezer négyzetméternyi területet fed le, és ebből csak az egyik csarnok volt maga az olimpia, a többi különböző vendéglátáshoz kapcsolódó kiállítások voltak, viszont abban az egy csarnokban be volt rendezve egy 10 konyha, ahol a csapatok főztek élőben, és mint a foci meccsen vagy a kézilabda meccseken, a honfitársak az üvegfal előtt álltak, drukkoltak és biztatták a versenyzőket, ami minden nap értékelésre került, és az utolsó napon hirdették ki az abszolút győztest. És még itt visszatérve a magyar versenyzőkre, cukrászok is voltak, akik tányérdesszertet készítettek, illetve ilyen falatnyi süteményeket.
És itt visszatérve az ön alkotásaira, nyilván ezeket nem ott készítette, ezeket készen vitte, például a fűszerképet is, meg a csőrikét is, de ezt önnek is ott egy megfelelő környezetbe kellett úgymond tálalni?
Így van. Tehát otthon készült az alkotás, bepakoltuk, bedobozoltuk, és ott megvan a határozva, hogy 1,5 méterszer 1 méteres asztal felületre kell kipakolni reggel 5 és 7 óra között. 7 órakor szigorú zsűri mindenkit kiküldött a kiállító csarnokból, amíg az értékelés zajlott.
Kitette ön is a két képet, a fűszerképet is, meg a csőrikét is?
Igen. És akkor pihenő, úgymond. Mert délután 3:30-kor kezdődött az eredményhirdetés. 10 óráig értékelt a zsűri, addig oda nem lehetett bemenni. Utána mi is bementünk, megnéztük a kollégáknak a munkáját, a más országból érkezett versenyzők munkáját.
És a zsűri az ön képeiről milyen véleményt mondott?
Igen, az, hogy ez már ilyen kifutó technika, de nem hagyjuk ki súlyszállást. Tehát amíg vagyok, addig próbáljuk népszerűsíteni arra is, meg a lehetőségek megvannak, hogy eljusson az ember nemzetközi versenyre.
Diákokat mennyire lehet bevonni egy ilyen olimpián való részvételbe?
Szerencsés helyzetben voltunk ebben az évben, mert nyertes Erasmus Plus pályázatunk van, és annak az egyik része ez volt, hogy diákokkal is megismertetni ezt a kinti világot, az olimpiát, és így 4 diákot tudtunk elvinni most Stuttgartba. Érdeklődés van mindig a diákok részéről.
De akkor tulajdonképpen ez azt jelentett, hogy ők ilyen megfigyelőként voltak, vagy ők is aktívan részt vettek?
Ők megfigyelők, segítők voltak, így van. Tehát ők még fiatalok, jobban bírják a dobozokat.
Itt az iskolában akkor ezt a tudását a diákoknak is át tudja adni? A diákokban is van annyi türelem, hogy rizsből képeket készítsenek?
Megpróbálkoztak vele. Decemberben a 11. illési gasztro kupa előtt 4 diákom bevállalta, hogy akkor ők is kiraknak egy képet, vagy kisebb méretű képet, emlékezni fognak rá. Tehát egy 1,5 hónapot ők is eltöltöttek azzal, hát a kitartás és a türelem. De biztos, hogy sok tanulnivalójuk volt, és készültek a vizsgákra, és ezért kevesebb idejük maradt rá.
Igen, mert ugye hát a mai fiataloknak már minden egyből rögtön kell, tehát ez pedig biztos, hogy egy nagyon nagy türelemjáték.
Ez így van. Tehát ez a türelemről szól. Sweet,
A Rizsnél tartunk, Rizsnél maradjunk. Kisújszállásnak ugye ez egy jellegzetes, vagy a nagykunságnak jellegzetes növénye. Itt az iskolában például rizses sütemény elkészítésével próbálkoznak-e? Van-e a gyerekeknek ilyen feladat?
Konkrétan így nem, de a gyakorlatok során felhasználják a kisújszállási rizseket, tehát a fehér rizst, illetve a indián rizst is.
De sütemény készítéséhez?
Sütemény készítéséhez is. Az a kevesebb, de inkább a főzés, a konyha technológia, amikor használják.
Egyébként így cukrászat terén, vagy akár így a gasztronómia terén a fiatalok kreatívak?
Igen, vannak ügyeskező fiatalok. Erre megint azt tudom mondani, hogy a gasztrokupára a cukrászok megtöltik a fél torna termet az alkotásaikkal, és az ország minden tájáról érkeznek. Tehát van utánpótlás.
Mert ugye fontos az, amikor például akár étterembe, vagy akár otthon is tálaljuk az ételt, vagy a süteményt, hogy hogy néz ki, ugye ez a külső megjelenés, gondolom ezt is külön lehet tanítani.
Hát ez az első, hogy a vendég először a szemével lakik jól. És ha valami jól néz ki, akkor biztos, hogy nagyobb örömmel fogja megkóstolni. És utána jön az, hogy törekedjünk, hogy jó ízű legyen az étel.
Ahogy itt említettük, tehát ön több olimpián is részt vett, hogyha kicsit visszatekintünk, ugye 2016-ban volt Erfurtban, utána 20-24-ben Stuttgartban. Ezeken az olimpiákon, hogyha nézzük így folyamatában, milyen változások voltak?
Ugye 16-ban még, mint cukrász artisztikában versenyeztem, akkor még a cukor a traganttal, és ott is próbáltunk olyat bevinni az olimpiába, ami még nem szerepelt, akkor találtuk ki, hogy a kollégával, amit ő szakácsként lefőzi és letesz az asztalra, én azt megpróbálom megvalósítani ugyanazt cukorból, és így akkor azt kell mondani, hogy a kezelés elérte célját, mert a zsűri először meglepődött, hogy most mi a helyzet, és akkor ez volt. A 2018-ban volt az első világverseny, amikor a rizssel indultam. 2020-ban a Stuttgarti olimpián ott kettő kép volt, az egyik rizsből készült, a másik kávéból. Ott bronzéremmel díjazták a rizsképet, és a kávékép az pedig egy diplomát kapott.
És a kávékép az mit ábrázolt?
A kávékép az zsiráfokat, tehát a szavanna szemeinek neveztük el a alkotást. A kávé is úgy jött, hogy mi az, ami még nem volt a világversenyeken, még nem láttam előtte sem kávéból alkotást, illetve azután sem. Az idei versenyen biztos, hogy nem volt kávéból kép.
Itt is gondolom, hogy ugye attól függ, hogy milyen erősségű a pörklés, ugye attól függ a színe is a kávészemnek, akkor ezzel is tudott variálni.
Igen, tehát a zöld nyers kávé volt megvásárolva, egy kis házi pörkölővel készültek, és ki kellett találni, hogy 2 perc kell neki, 4 perc kell, 3 perc után milyen lesz a színe, illetve a kávé típusa is meghatározta azt, hogy milyen színben fog játszani az a kávészem.
És akkor ez még illatos kép is lehetett?
Igen, akkor darált kávét azért tettünk mellé, hogy tényleg legyen illata, de illatosabb volt, azt mondom, a mostani 2024-es a fűszer festmény, mert amikor ki volt pakolva a 15 féle fűszer, azt meg lehetett érezni, hogy ott valami van.
Akkor az is igen különleges volt. Közel múltban olvastam, ön miniszteri elismerésben is részesült az agrárminiszter úrtól.
Igen, ezt vehettük át a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek a küldött gyűlésén, és ott nyújtották át a elismerő oklevelet. Meglepő volt, hogy a két munkáért kettőt is aláírt a miniszter úr, és köszönöm szépen.
És végül azt kérdezném egy cukrásztól, művész cukrásztól, hogyha saját magának születésnapi tortát készítene, akkor az milyen torta lenne?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Milyen ízvilág?
Édes, csokoládés, egy ilyen Kinder Buenos, egy mogyorós, egy orosz krém, bármi. De inkább valami tejszínes vonalon maradnék.
És a családból van, aki tovább viszi a szakmát?
Nincs. Nincs. Jelen pillanatban nem tudok róla. Még most nem úgy néz ki, hogy valaki igen. De hosszú még az ide.
De itt a diákok, gondolom, akkor itt azért tudnak remekelni, és a diákok sikere az a tanároknak is, az iskolának is a sikere.
Ez természetes. Megadjuk nekik a lehetőséget arra, hogy versenyezzenek, kibontakozzanak, és élnek is ezzel a lehetőséggel.
Tóth Lászlóval a kisújszállási Illési Sándor Baptista Középiskola cukrász alapvégzettségű igazgató helyettesével beszélgettünk. Együttműködési megállapodást írt alá dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora, és Mihály Cing, a Robert Bosch Kft. Ügyvezető igazgatója Egerben. Most dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az egyetem rektorát hallják.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagy figyelmet fordít arra, hogy betöltse azt a funkciót, amit a régió cégei, vállalkozásai elvárnak tőle. Szakképzett munkaerőt kell biztosítanunk, de egyfajta tudástranszfert is megoldanunk a cégekkel, vállalkozásokkal, hiszen ők tanulhatnak tőlünk, mi is tanulhatunk tőlük. A Robert Bosch Automotive Stirling Kft.-vel már évek óta van együttműködésünk duális képzés formájában, jelenleg is 9 hallgatónk teljesített gyakorlatot, és hát a jövőben még szorosabbra szeretnénk fűzni ezt a kapcsolatot. Ez megnyilvánulhat abban, hogy járlátogatásokat szervezünk, megnyilvánulhat abban, hogy a cég szakemberei még további előadásokat tartanak, esetleg más szakokon is, mint ahol a duális képzés zajlik. És hát nagyon hálásak vagyunk azért ennek a jó hírű és nagy cégnek, hogy támogat bennünket nem csak a duális képzés és a gyakorlati képzési hely biztosításával, hanem a Liceum Proscientis alapítványunkon keresztül a tehetséges hallgatóinkat, kiváló oktatóinknak a tudományos előmenetelét is tudjuk támogatni. Bízom abban, hogy ez az együttműködés ez egyre szorosabbá válik a cég a régiónak a kiemelt szereplője, és az egyetem szeretne megfelelni az elvárásaiknak.
Michael Cinket, a Robert Bosch Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
The advantages for sure are laying in the education of the young professionals because
fő előnye ennek az együttműködésnek az, hogy az egyetem hallgatói csúcs technológiával fognak megismerkedni, és képesek lesznek ezt alkalmazni a mai világban. Tehát nagyon sok hallgató, aki itt végzett, dolgozik a Bosch-nál, továbbá a gyakornokaink 40%-a az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről származik, és ott tanul, és mi folytatni szeretnénk ezt az együttműködést a jövőben. A Bosch-nál nem csak technológiai jellegű munkahelyek vagy munkalehetőségek vannak, hanem a humán erőforrás, a logisztika a gazdaság területén, és egyúttal mi lehetőséget is tudunk biztosítani arra, hogy még a szakdolgozatok megírásában is tudunk segíteni.
They can write thesis in our place and they can also start to work for us if there's an open position.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.